Bene, professor, oltre a mondani, che è kicsit birkóztam a kérdéssel. A kérdés egy hiányos mondat, és hiányzik belőle az alany, meg hiányzik belőle a tárgy. A kérdés az, hogy miért asszonyokra bízta, de ki bízta, és mit bízott. Úgyhogy a kérdés elég teret enged a fantáziának, így aztán lehet, hogy egy kicsit körbe kell járni át a kérdés. Úgyhogy én azzal kezdtem el, hogy a kérdésnek a szavaival, nem mondom, hogy játszottam egy kicsit, de próbáltam elemezgetni. Az első szava ennek a kérdésnek mindjárt az, hogy miért. Hát ezt igen jól ismeri az ember, sokat is használja. De mikor szoktuk ezt a kérdést feltenni? Sok esetben a tehetetlenség hozza ki belőlünk ezt a kérdést. Amikor valami nem sikerül, valamit elrontunk, valami másképp alakul, és akkor az ember hol magát vádolja, hol más, hogy miért is nem voltam ilyen vagy olyan, miért nem gondoltam előre rá, miért, de miért mások nem segítettek be, szóval a megoldhatatlan, vagy a rosszul megoldódott helyzeteknek nagyon gyakran kérdése, a miért, és olyan kérdése, amire többnyire nem jön válasz. Vagy pedig különféle válaszok jönnek, amikben az ember nem tud igazán eligazodni. Aztán föltesszük ezt a kérdést, ha felháborodunk. A Szentírásban van egy példa erre, ha nem is éppen felháborodás van mögött, amikor Mária megtalálja 12 éves Jézust a templomban, azt kérde, fiam, miért tetted ezt velünk? Hogy tudtál ilyet tenni? De hát számos olyan eset van az életben, és amikor az ember a nem tetszésének ad kifejezésnek. Miért viselkedsz így, vagy miért nem tudtad ezt, vagy azt megtenni? Ez egy nagyon érdekes kérdőszócska ez a miért. Van azonban egy komolyabb és tudományosabb funkciója a kérdésnek, amikor oknyomozás szempontjából teszi fel az ember. Előadásokon gyakran lehet ilyet hallani, hogy most nézzük meg, hogy miért jött létre így a Földre, hogy létrejött, vagy nézzük meg egy kísérletben, hogy miért viselkednek az anyagok így, és ilyenkor nagyon hasznos funkciója van ennek a kérdésnek. Hát most lehet válogatni, hogy ebben a kérdésben, amit előttünk van, melyik szerepét tölti be ez a miért. Kíváncsiság van-e mögötte, vagy bizonyos rosszallás, mert egy icipicit ilyet is ki lehet hallani belőle, miért éppen asszonyokra? Miért nem másokra bízta Isten azt, ami nincs is benne a kérdésben? Mindenképpen ott van a kérdés hátterében, hogy akkor is, hogyha hiányzik az alany belőle, de hát ismerjük a történetet, meg a húsvét ünnepkörben vagyunk, hogy Isten tett valamit, Isten bízott valamit, és akkor érdemes most ezen a számon elindulni, hogy Isten miért tesz egyáltalán valamit. És én erre három nagyon hétköznapi választ tudok adni, de hogyha ezt elmondanám, akkor be is fejezhetnénk az órát. Az első nagyon magától értetődés természetes válasz, hogy nem tudom. Egy ma is élő amerikai professzor, pszichiáter is különben az illető, dr. Tony Campolo írja az egyik munkájában, hogy néha felteszik neki a kérdést, hogy mégis mi a véleménye, milyen lesz az, amikor az Úr Jézus visszajön. És azt mondja, azt szokta rá válaszolni, hogy én nem a tervező bizottságban vagyok, hanem a fogadó bizottságban. Úgyhogy nem tudom megtervezni, hogy milyenek lesznek a körülmények, de még csak nem is vettem részt abban a megbeszélésben, amelyik az Úr Jézus jövetelének, visszajövetelének a körülményeit leírja, hanem a fogadó bizottságban. Azt kell tudnom, hogy hogyan fogadjam őt. A másik ilyen nagyon hétköznapi válasz erre a miért kérdésre, egy bibliai ige, Ószövetségben egy bizonyos helyen található, méghozzá Izrael kiválasztásával kapcsolatban. Tetszett az Úrnak, hogy kiválasszon titeket. Azért tesz Isten dolgokat, mert Istennek úgy tetszett, hogy azt úgy csinálja. De neki senki nem volt tanácsosa, senki nem diktálta, hogy ezt így vagy úgy tegye. A miértre egy magától értetődő válasz az, hogy Isten így rendelkezett. Csak hát gondolom, hogy a kérdésre valami bővebb válasz kívánkoznék, és valami konkrétebb választ. És erre a harmadik nagyon természetes válasz az lenne, hogy azért, mert az asszonyok mentek oda. Ha Péter ment volna oda, akkor Péter bízta volna meg, hogy menj el, és mondd meg a többieknek, hogy Tamás ment volna oda, vagy akárki más ment volna oda, akkor azokra bízta volna az üzenetet, és nem az asszonyokra. És azt mondja a Szentírás, hogy aki keres, azt talál, és megbízást is sokszor azt talál, aki keres. De hogy milyen körülmények között keresték az asszonyok, arról is szeretnék majd szólni. Aztán, ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, nyilván érződik benne, hogy itt nem személyek kiválasztottságát szerette volna kutatni a kérdés felvetője, hogy miért ez a személy, miért az a személy, miért nem a másik, hanem itt egyértelműen a nemek közötti különbségről van szó. Miért asszonyok? Ugye, ha nincs is kimondva a kérdésben, de benne van mindenképpen, hogy és miért nem férfiak? Hát, ha már az asszonyok ilyen hangsúlyt kapnak ebben a kérdésben. És erre azt kell, hogy mondjam, hogy ha a mi mai gondolkodásmódunk és társadalmi körülményeinket vizsgáljuk, akkor ez a kérdés elavult. Mert ma senki nem teszi fel a kérdést, hogy miért volt Indira Gandhi, vagy Margaret Thatcher, vagy lehetne sorolni Golda Meir, vagy a mai német vezető személyiség, hogy ilyen közülvető Angela Merkel. De hát éppen ugye a napokban volt szó róla, én nem tudom, hogy megválasztották-e már itt Magyarországon és Lendvai Ildikót az MSZP elnökének, és senki nem kérdezi, hogy miért asszonyok. Olyan természetes ma már, hogy az asszonyok ugyanúgy viselnek nagyon felelős állás, nagyon felelős pozíciókat, mint a férfiak. Viszont mondhatna erre valaki, hogy igen ám, de ez a történet, amivel foglalkozunk, ez nem történt, hanem akkor. Akkor mások voltak a társadalmi viszonyok, más volt az emberek beállítottsága, de a közelebbről vizsgálja az ember azt a kort, akkor is talál egy-két, nem mondom, hogy meghökkentő dolgot, hanem olyasmit, ami azt igazolja, hogy nem volt egészen ellentétes a gondolkodással, hogy asszonyok kapjanak valamilyen megbízást. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben találunk olyan történeteket, ahol fontos hangsúly esik női személyekre. Az Ószövetségben két teljes könyvet szentel, Isten szent lelke, így mondhatnánk, nők személyének, ahol nők állnak a középpontban, a Rút könyve meg Eszter könyve. Mind a kettő kiválasztott nőszemélyekkel foglalkozik. De még érdekesebb és különösebb, ha az Új Szövetségbe megyünk át, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztam, hát elgyönyörködtem benne, hogy dogmatikai szempontból az Úr Jézus egészen fontos és súlyos dogmatikai tételeket asszonyokkal közöl. Az egyik ilyen, ki az Isten? Isten létére vonatkozó ismeret. Ugye Isten hívő és nem Isten hívő felek között olyan sokszor vetődik fel ez a kérdés, hogy olyan jó lenne megfoghatóan megmagyarázni, ki az Isten. És Jézus ezt egy többszörösen férjhez ment, és most ott házasságban élő asszonynak mondja. Samáriai asszonynak, neki magyarázza pedig, hát milyen fontos lenne, hogy amikor 5000-en vannak együtt, akkor beszéljen egy ilyen fontos dologról. Az Isten lélek, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, sőt még egy jövőbeli látás is közöl vele, hogy eljön az az idő, amikor se itt, se a ti megszokott helyeteken, se a mi megszokott helyünkön nem fogjuk Istent imádni, mert az Isten lélek. Aztán a másik ilyen igen fontos dolog, a halál, a feltámadás és az örök élet kérdés, ami izgatja az embert. És ezt megint ott egy falu szélén egyetlen asszonynak magyarázza Jézus. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, meghal is él, aki csak él is hisz én bennem, soha meg nem hal. Egy asszony áll ott, és neki magyarázza ezt Jézus. Aztán ugyancsak igen fontos tétel a keresztény tanításnak a bűnbocsánat kérdése, amit egy utcanőnek, vagy legalábbis az ő cselekedetével kapcsolatban magyaráz az Úr Jézus, aki bemegy és Jézus lábát megkenni, és csak gondolkodik a házigazda, hogyha tudná ezt, hogy miféle, hogy ez aféle nő. És akkor Jézus elmondja, hogy Isten az 500 pénz adósságot is elengedi, el tudja engedni, és annak a reakciója egy igen nagy szeretet, vagy visszafelé számolva is a mutatója annak, hogy Isten elengedte, egy igen nagy szeretet, haragaszkodás. De aztán, amikor imádság és az imádság fontosságáról beszél Jézus, akkor azt mondja, hogy volt egy özvegyasszony, aki elment a hamis bíróhoz. Nem azt mondja, hogy egy családapa, aki nem tudta eltartani már a családját, és becsapták, és igazságot kért a bíró, egy özvegyasszony megy oda is. És az ő személyén, az ő példáján belül mutatja meg az Úr Jézus, hogy milyen fontos az imádság. De hogy Isten kereső szeretete milyen nagy, ezt megint csak bemutatja egy asszonyon keresztül is, másik példa mellett, akkor azt mondja, hogy melyik az az asszony, aki ha 10 drakmájából egyet elveszít, nem söpri ki a házat, és nem gyűjt a gyertyát, nem keresi, stb. Szóval abban a korban sem volt az asszony olyan személy, különösen Jézus Krisztus szemében nem volt olyan személy, akit nem is érdemes említeni. Olyan lényegtelen, amit csinálnak, egyáltalán el kell a fejük fölött tekinteni. Tehát egyre világosabb, hogy talán nem is annyira indokolt ez a kérdés, hogy miért asszonyoknak. Hát hiszen az Úr Jézus szerette őket, fontos dolgokról beszélgetett velük, példázataiban felhasználta őket. És tetszett Istennek, hogy éppen asszonyokkal közölje az örömhírt, de erről majd beszélünk még, hogy mit is bízott rájuk. Hogy a híradást hogyan továbbították az asszonyok, arra viszont rányomja a bélyegét az asszonyi természet. Én magam is nő vagyok, úgyhogy itt most én is odaállok a kritikának a gócsöve alá. Ha megnézzük a Szentírást, a négy evangélium négyféleképpen mondja el a feltámadás történetét több vonatkozásban is. És ebből szabad arra következtem, két dologra lehet következtetni. Az egyik az, hogy a különböző asszonyok különféleképpen mondták el, pedig mind ugyanazt látták. Ebből látszik az, hogy talán nem éppen a nőnek a speciális természetéhez tartozik, hogy egy eseményben vagy egy dologban a lényeget ragadja meg, hanem észrevesz valamilyen körülményt, amit lehet utána fel is nagyít, vagy egyszerűen nincs szeme az egészet meglátni, és abból levonni a következtetést. És itt érdemes végigmenni ilyen szempontból feltámadás történetén. A másik verzió az lehet, hogy akiknek az asszonyok elmondták, azok írták le különféleképpen. Ez is lehetséges, én maradok az első látásnál. Na hát mik is ezek a különbségek? Az egyik az, hogy kik is voltak az asszonyok, akikre bízott valamit az Úr, és akiknek valamilyen üzenetet tovább kellett adni. Máté azt mondja, hogy Mária Magdolna és a másik Mária. Itt aztán én nem akarok most abba belemenni, hogy ki volt ez a másik Mária. Érdekes, hogy sehol nem említi, hogy Jézus anyja Mária. Lehetett Jézus anyja, de lehetett ott másik Mária is, mint ahogy az egyik evangéliumban említ valakit, szintén Máriának. Márk azt mondja, ott volt Mária Magdaléna, a másik Mária, ő is mondja, és Salomé. Miért nem említi Máté is, mikor ott volt Salomé is? Lukács azt mondja, galileai asszonyok, akik vele együtt jöttek fel, és sok más asszony velük együtt, de aztán később megemlíti, hogy Mária Magdaléna, ő meg Johannát is említi, megjakadnak az anyját. Miért szűkíti le a többi evangélium? János pedig egyáltalán csak Mária Magdolnát említi, de egyébként is Jánosnál észrevehetjük, hogy ő mindig egy személyen keresztül mutat be egy-egy eseményt. A vakon született, a samáriai asszony, stb. A következő, hogy hogyan mondja különféleképpen a négy evangélium, hogy miért mentek az asszonyok. Máté azt mondja, elmentek, hogy megnézzék a sírt. Márk azt mondja, ahogy elmúlt a szombat, kenetet vásároltak, és vitték a kenetet, hogy megkenjék az ő testét. De viszont Lukács azt mondja, hogy ők már előtte maguk készítették a kenetet, és úgy mentek el. És János pedig semmit nem mond erről. Csak azt mondja, hogy amikor feljött a hajnal, Mária Magdaléna kiment. Megint érdekes különbség. Aztán mi történt ott a sírnál? Máté azt mondja, hogy nagy földindulás volt, leszállt az angyal az égből, beszélt az asszonyokkal, megbízásra. Menjenek el, és mondják meg a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába, és ott megtalálják. És ahogy mennek, szembe jön velük Jézus, és ő is azt mondja, és itt most már megtudjuk, hogy mit bíztak az asszonyokra, hogy mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak előtt. Márk azt mondja, hogy a sírban egy ifjút láttak jobb felől ülni, aki szintén rájuk bízza az üzenetet, de ebben még az is benne van, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Hogy ezt valamelyik asszony tette hozzá, aki úgy hallott róla, hogy Péterrel mi történt nagy csütörtökön. És annyira beleélte magát ebbe, hogy belehallotta a megbízásba ezt is. Nem beszél a Szentírásról. De azt mondja az evangélium, hogy nem szóltak semmit ezek az asszonyok. Megbízták őket, de nem szóltak semmit sem. Lukács azt mondja, hogy két férfi állt meg mellettük a sír mellett. És nem bízza meg őket semmivel, hanem egy üttörténeti magyarázatot tart nekik, hogy így kellett, tehát nem emlékeztek, megmondta Jézus, így kellett neki szenvedni, és így menni be az ő dicsőségére. És nem bíz velük semmit sem. És érdekes módon Lukács arról beszél, hogy nem mondják ugyanezek az asszonyok, de nem hisznek nekik. Az Emmausi tanítványok története is Lukácsnál van, és az ő szavaikból, Jézusával beszélgetésükből is megtudjuk, hogy hát valami asszonyok jöttek ugyan, és mondtak valamit, de hát őt nem látták, pedig ugye Máté arra beszél, hogy szembe jött velük Jézus. De hát ki tudja, hogy ez igaz, vagy nem igaz. És János pedig elmondja, hogy Mária Magdaléna benéz a sírba, és azt látja, hogy jobbról is balról is ül egy-egy férfiben. Hát hogy lehet, hát ennyire különféleképpen látni? Ez egy érdekes dolog. És ő arra tér ki, hogy azért Péter és János is elmentek sírhoz, és benéztek, és igaznak találták, amit az asszonyok mondtak, de az asszonyok csak annyit mondtak, hogy üres a sír, semmi egyedet. Hát ezt megállapítja Péter és János is. Hogy mit csináltak az asszonyok? Máté azt mondja, futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Márk azt mondja, Mária Magdaléna beszámol, de nem hiszik. A Lukács azt mondja, hogy az ő szavuk csak üres beszédnek tűnt. És Mária Magdaléna, így mondja János evangéliuma, hirdeti, hogy látta az Urat. Megint különféle magyarázatok. És hát most azt vizsgáljuk meg, hogy mit is bíztak az asszonyokra. És miért bízták asszonyokra, most én is felteszem a kérdést, amikor nem tudták precízen a szituációt elmondani, és ezzel eleve hiteltelenné tehették az üzenetet. Hogy az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Visszaemlékszünk rá, hogy amikor Jézus perét tárgyalják, pedig már az ítélet megvan, pedig nincs is írókép helyiségében, de a gépelt ítélet már megvan. Nem merik addig a végső szót kimondani, amíg nincs egyező tanúvallomás. Sok tanú jelentkezik, ezt is mondják, azt is, de még így sem egyeznek a tanúvallomások, és addig nem mondják ki a halált, amíg aztán nem provokálja a főpap Jézus, és nem kényszerít ki belőle egy olyan mondatot, amire egyértelműen kimondják a halál. Tehát miért bízza Isten asszonyokra azt a fontos üzenetet, ami az óriási fordulópontja az egész üdvtörténetnek, Jézus feltámadása, ha nem tudják precízen elmondani. A másik kérdés, hogy hát minek bíz rájuk valamit, amiről úgy tűnik, hogy semmi eredménye nem lesz, mert úgy sem hiszik el. Hát minek beszéljenek az asszonyok falra borsult lánynak? Csak üres beszél, nem hiszik el. És számomra itt van az első olyan konklúzió, amit ebből a történetből, mert hát érdekes így végigmenni rajta, de hát tulajdonképpen ez valóban csak az érdeklődésünket elégíti ki, de hogy mit üzen nekünk, abból az első dolog nekem itt jelenik meg. Hogy Isten nem tekinti a felfogás és a koncentrálás képességének gyengeségét, amikor valamit az emberre bíz. Nem ez az első szempont Istennél, hogy mennyire érti az illető precízen, mennyire tudja egy eseményből a lényeget kiemelni, hanem ő mindig oda kanyarodok, ami kedvenc igény, hogy Isten a szívet tekinti. De hát miért is bízta ezekre az asszonyokra, ha nem tudtak koncentrálni, és nem tudtak eredményt elérni? Az első lehetséges válasz arra, hogy ahogy jellemzi a Szentírás ezeket az asszonyokat, ezek az asszonyok szolgáltak neki. És úgy tűnik, hogy a Jézusnak való szolgálat nagyobb érték, mint a dolgoknak a precíz megértése. Sokan szolgálnak az Úrnak úgy, hogy nem tudnának egy diploma dolgozatot megírni. Ez feljelzi róluk a Szentírás, hogy már Galileában is szolgáltak neki, és végig kísérték őt erre az útra. A másik dolog, hogy akkor, amikor mindenki más elfutott, ők ott voltak a kivégzésnél. Feljegyzi a Szentírás, hogy távolról nézték, pedig nem nőnek való látvány, hogy ott függ valaki kifordult tagokkal, szögekkel odaverve, még az arcán a köpések helye rajta van, és lefosztva a ruhája róla. És ott állnak ezek az asszonyok. Ott voltak a temetésnél. Én visszaemlékszem rá, az első halott a családban, én akkor 8 éves, 7-8 éves lettem, nagymamám volt. És hát én nem tudom, hogy ez akkor tradíció volt-e, vagy mindig tradíció. Még nem vitték el a háztól a nagymamát, hanem szobájában volt letakarva egy lepedővel, és hogy ez szükséges-e, hogy az ablakot elsötétítsék, romok le voltak húzva, és egy gyertya égett mellette éjjeli szekrényen. Hát én borzasztóan féltem. Nem mertem oda nézni az ágyra, és hát sírtam is, de örültem, hogy a könnyek eltakarják a szememet, hogy nem kellett oda nézni, hogy egy borzasztó dolog volt. És arra is emlékszem, hogy amikor a bátyám meghalt, hát én már akkor, mint lelkész feleség, sok temetésen részt vettem, valahogy megszoktam a koporsó látványát, ravatalozó látványát, de a nővérem írtózott tőle, és ahogy a bátyámat levették az emelvényről ott a ravatalozóban, úgy vitték el mellettünk, hogy hát majdnem érintette a lábunkat, és a nővérem úgy borzongott tőleg, ott megy el közvetlen mellette a kopos. Én nem tudom, hogy ezek az asszonyok mennyire voltak hozzászokva, lehetséges, hogy az ő dolguk volt mindig rendbe tenni a halottat temetés előtt, de nem mentek haza, amikor Jézus levették a keresztre, hogy most már vége, nincs mit várni, hanem a temetőbe is kimentek, és azt feljegyzi a Szentírás, hogy ott ültek átellenben, és nézték, hogy hogy helyezik el Jézus testét. Még az a gondolat is megkísértett, hogy vajon az ő asszonyi fantáziájukkal nem hittek esetleg utolsó pillanatig abban, hogy lehetetlen, hogy a Mester meghalt, hogy talán mégiscsak egyszer csak le fogsz állni a keresztre, vagy egyszer csak kibújik a lefedőből. Nem tudom, mert ez csak a fantázia mondatja velem, de ott voltak végig. A következő, ami nem úgy felmerült, hogy annak ellenére, hogy ismeret nem volt bennük, mert nem számoltak Jézus feltámadásával, ez a Szentírás beszél arról, hogy viszik a kenetet, hogy a holttestet megkenjék. Tehát nincs ismeretük arról, hogy Jézus nem kell megkenni. A másik, a logikai képesség is hiányzik náluk, mert azt olvassuk János evangéliumában, hogy Nikodémus olyan mennyiségű konzerválószert kent a lepedőre, vagy helyezett a lepedőn belül, valahol azt olvastam, annak bizonyítékául, hogy Jézus valóban meghalt, hogyha Jézust élve vették volna le a keresztről, és csak teszhalott lett volna, meg kellett volna halnia attól a teménytelen mennyiségű mirhától, amit Nikodémus a lepedőkkel együtt, Jézussal együtt a sírba helyezett. Ha ott voltak végig, akkor látták, hogy Jézus be van balzsamozva. Akkor egyáltalán minek készítettek még ők is kenetet? Valami zavart gondolkodás ez, vagy nem tudjuk kikutatni. Tehát nem logikus, amit csinálnak. Nincs ismeretük, nem logikus, amit csinálnak, de a tőlük telhető legjobbat akarják tenni. Nem tudnak más tenni. Még valamit akarnak tenni az Úrért, aminek annyira szimbolikus jelentősége lenne csak, mint amikor az alabástra medényből az asszony Jézus fejére tölti a kenetet, és azt mondja, az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Hát nem lehetett Jézust így előre bebalzsamozni. De a szeretet készsége, hogy annak rendje módja szerint, nem csak úgy, mint egy gonosz tevőt, hanem szépen, rendesen megkenve, bebugyolálva ellássák a halottat. De hogy mennyire fantasztikus asszonyi gondolatok, ezt János jegyzi fel, hogy Mária Magdaléna el akarja vinni Jézus. De azt hiszi, hogy a kertész áll mögötte, és azt mondja, mondd meg, hogy hova tetted, és én akkor elmegyek, és elviszem. Tehát elképzel az ember, hogy hogy akarta Mária Magdaléna elvinni egy holttestet, karjába menni, vagy hogyan. Szóval mindenképpen látszik, hogy nagyon sok zűrzavaros gondolat volt a fejükben, de az is látszik, hogy a szívük legmélyéből a legfantasztikusabb szeretett gesztust is megpróbálták kiásni, és megtenni még a Mesterrel. Ők ott vannak, és a többiekről azt írja a Szentírás, hogy féltek, keseregtek és sírtak. Férfiak bezárkóztak, féltek, keseregtek, sírtak. Az asszonyok meg mennek, és értelmetlenül, tudatlanul, de egyszerűen nem tudnak elszakadni még halálában sem a Mestertől. Hogy miért asszonyokra? Még egy szempont, hogy nem nem ágaskodnak magasra. Az a Zsoltár vers jutott eszembe, hogy Uram, nem láttam magasra, és nem nyújtottam ki a kezem erőmet meghaladó csoda dolgok után, mint az elválasztott gyermek az ő anyjánál, olyan bennem az én lelkem. Ugyanis nem látjuk őket sose olyan izgalmas eseményeknél, ahol a férfi tanítványok vannak. Nincsen akkor, mikor Jézus a háborgó tengert lecsendesíti. Nincsenek ott az utolsó vacsoránál. Lehet, hogy előtte ott voltak és megterítettek, tanítványok elkészítették a bárányt, de lehet, hogy párnákat bevitték, azt megterítették, kitöltötték a bort a kancsókba. Ez csak lehet, de nem ülnek ott Jézussal. Hogy mennyire értékes dolog a rejtett szolgálat. Hogy nem azok végzik sokszor a legnagyobb, legreprezentatívabb szolgálatot, akik szem előtt vannak, hanem a háttérben mennyi mindent lehet tenni. És itt van egy gondolatom, vagy volt legalábbis, megharagudtam arra a mondásra, amit sokszor lehet hallani elfogyó gyülekezetben. Csak egy pár öreg asszony. Nagyon kevesen voltak ott, egy pár öreg asszony. Hát egy pár öreg asszony, milyen beszédes bizonyíték, akiket nem riasztott el az, hogy mások elmentek, akiknek így vagy úgy, megszokásból, tradíciókból, tradíció néha jó dolog, de mégis odahúzza a szívüket a vágy. A templomba, ott imádkoznak, azt szeretik. Ők nem fognak fölállni a szószékre prédikálni, de lehet, hogy észreveszik, hogy ki kéne vasalni a terítőt a szószéken, vagy föl kell emelni, szedni egy lehullott virágszirmot, vagy be kell tenni egy csokor virágot. Majd, hogy nem valami ilyesmi ezeknek az asszonyoknak a szolgálata, de benne van a szívük. És ugye most annál a gondolatnál tartunk, hogy miért is bízta Isten asszonyokra? Mi az, amit látott bennük, vagy megkockáztatom ezt a szót is, amit megbecsül bennük? Amit ők addig Jézussal tettek, ezeket a nem láthatós szolgálatokat úgy viszonozta ezzel a megbízással és az előttük való első megjelenéssel Jézus, mint ahogyan arról beszél, hogy aki egy pohár vizet ad tanítvány nevében, nem veszíti el a jutalmát. Nem fogja rájuk bízni azt, hogy ők menjenek el és végezzék el Pál helyett a pogányok megtérítését, de megajándékozza őket egy olyan élménnyel, amiben nincsen a többinek része, hogy elsőnek találkozhatnak a megveszítettel. És bizonyára látja Isten a szívükben azokat a lehetne butuska kérdéseknek is mondani, azokat a kérdéseket, amiket ki akar egyenlíteni. Mert ilyen gondolatom is volt közben, hogy hát hogy is szolgáltak ezek az asszonyok az Úrnak, hogy kimosták mondjuk a ruháját. Lehet, hogy néha megmosták a lábát. És nekik végig kellett nézni, hogy az a ruha, amit ők olyan gonddal terítettek le és mostak, és ott a keresztelet széjjel tépkedik a katonák lábát, amit olyan gonddal megmostak, beleverik a szöget. Ez egy olyan szörnyű érzés azt látni, hogy ami nekem drága volt, hogyan bánnak azzal mások. egy nagyon megrendítő jelenet van Madame Curie-nek az életrajzában. A férje úgy hal meg, hogy állandóan a képleteivel foglalkozik, és az életrajz szerinte valóban így történt. Egy bérkocsinak a hátára írogatja a képleteit, és nem veszi észre, hogy a kocsi elindul, és ő megy utána, és tovább írogatja, és akkor elüti a kocsi, és meghal. Hogy ugyanaz, vagy egy másik, már nem tudom. A szörnyű jelenet az, hogy a halál a temetés után ugye összeszedik, talán teljesen széjjel roncsolt a kocsi, ami elütötte őt, és az asszony egy darab rongyban a férje agyvelejét kuporgatja, és majd beleőrül, nem tud megnyugodni, hogy ez az agy, ami olyan fantasztikus felfedezéseket tett. Ennyi az emberi élet itt van a Markában. Úgyhogy egy nagyon kedves rokona ül mellett, és látja, hogy egy asszony tönkre fog menni, és kikapja a kezébe, és bedobja a kandallóba, ami előttük, nem szabad ragaszkodni hozzá. És jön Jézus, és ruha van rajta, nem ruhátlanul jön. Ugye az asszonyok egyáltalán megkérdezték, hogy széttépték a ruhát, honnan vett ruhát? Hogy ezeket a, mondom, lehet ostoba kérdéseket is, ezzel a megjelenéssel Isten olyan szépen helyre teszi az asszonyok szeme előtt. És az utolsó, csak elismételni tudom, hogy miért asszonyoknak, azért, mert keresték. És aki keres, az mindig találni fog. Lehet, hogy nem teljes ismerettel keres valaki. Még az is lehet, hogy mást keres, mást akar csinálni, de a szíve Jézushoz kötődik. Az asszonyok balzsamozni akarnak, és egy élő megváltóval találkoznak. És az, hogy a Mária Magdolna nevét mind a négy evangélium kiemeli, ebben is van egy üzenet, hogy Isten bűnbocsátó kegyelme olyan határtalanul nagy, hogy aki, én nem tudom, hogy a tanítványoknak néha kísértést okozott-e, hogy azért egy nagy darab történelem van ennek az asszonynak a háta mögött, de mégis mellé kellett, hogy tegyék azt, de Jézus neki jelent meg először, hogy olyan csodálatos, Isten nagy bűnbocsátó. Hát én ennyit.
Nekem a legelején az jutott eszembe, hogy a miért az érdekes volt, ahogy összefoglaltad, de hát ugye adva volt egy textus, és hát biztos, aki összeállította, arra gondolt, hogy abból kell ezzel a résszel foglalkozni, hogy miért az asszonyokra bízta, és hát nekem az bátorító volt, hogy tényleg az Úr a szíveket vizsgálja, és sokszor nem tud az ember mondjuk olyan jól megfogalmazni dolgokat, nincs olyan ismerete, de ha szereti az Urat, akkor valahogy azért Nyíregyházán is voltak olyan aranyos testvérek, akik azért ott voltak minden alkalmon, akik nem mentek az ima órára is, és a, nem csak az Isten tiszteletekre, szóval sok olyan kép jelent meg előttem olyanokról, akik tudtam, hogy szeretik az Urat, és
visszaemlékszem egy ilyesmire, megmosolyogni való a történet, a Lakatos Zsuzsika még annak idején néha ő főzött ilyen csendes heteken, egyszer emlékszem Helycén, még együtt aludtunk ott a liturgistáknak a üdülőjében, hogy úgy mondjam, és reggel azt mondja Zsuzsika, hogy úgy éjjel gondolkozott rajta, hogy ez ott volt-e, vagy Nyíregyházán, már nem tudom. Ő töltött káposzta volt másnapra, tervevéve gondolkozott rajta, és eszébe jutott, hogy hát jó lenne néhány paprikát is megtölteni, az olyan jó ízt adna neki. Hogy éjjel ő ezen gondolkozott, hogy hogy lehetne jobb ételt adni azoknak, akik...
Igen.
Egy jó példa a prédikátornak, hogy éjjel gondolkozom azon, hogy hogy lehetne jobban elmondani az üzenetet.
És honnan tudod, hogy nem gondolkoznak a prédikátornak?
Én nem azt mondom, hogy nem gondolkoznak, hogy csak mondom, hogy egy jó példa.
A másik, tessék, képzeltem magamat, hogy én is nehezen mentem volna oda megnézni egy halottat, mert... Én a dédnagymamámat láttam először halottként, és hát én sokáig utána féltem.
Szellemeket láttam.
Tessék?
Szellemeket láttam.
Nem szellemeket, hanem anyukám, ugye szétosztották a dolgait, és anyukám aztán csak egy tükröt hozott el. Ilyen állványos tükör volt, és annak ilyen ovál tükörrész volt. És az nekem mindig a nagymama arcát idézte fel. Különösen éjjel így féltem oda nézni. Hogy ilyen... Na és hát... Mennyi gondolattal lehettek tele attól függetlenül, mert hát ugye ők tudták azt, hogy Jézus feltámasztotta a negyednapos Lázárt, és akár mennyire szeretek valakit, de ha már a koporsóból feltámadnak, akkor azt nagyon megijednék.
Kicsi gyerekkorban sokszor nyaraltam vidéken, és hát látni nem láttam, csak úgy akkor hallottam, hogy a halottas háznál az asszonyok végezték, hogy most adták és öltöztették a halottakat, tehát nem férfiak, hanem asszonyok. A másik dolog pedig, hogy én azon gondolkoztam el, ezen a, hogy ezt akartam, azokon az asszonyokon, akik nem voltak ott. Például a Szentírásból hiányolom nagyon Máriát és Mártát. Ugye nem sokkal, pár nappal előtte a legnagyobb csodáját Jézus náluk vitte véghez Lázár feltámasztásával. És hogy ők nem voltak ott. És Jézus anyja, bár a képzőművészet és a katolikus egyház is nagyon sokszor mutatja Máriát, hogy a halott fiát tartja a kezébe.
Nagyon a kereszt alatt ott volt.
Igen. Hát a kereszt alatt igen, mert amikor még ilyet, hogy a Jézus, hogy ugye Jánosra bízta az anyját. De már ebben a, itt már nem, ha csak nem ő a másik Mária.
Igen, azért mondom, hogy én nem tudom, hogy ha igen. csak nem ő a másik Mária.
Igen, hát, hogy...
Viszont az is érdekes, hogy ha ő a másik Mária, érdekes módon Mária Magdolnát helyezi előtérbe a Szentírás, és akkor ő csak a másik.
Igen. És mondom, Mária és Márta, aki nekem ebből hiányzik, hogy őt még a megfeszítésnél sem, tehát a kereszt alatt sem, vagy a keresztnél sem, lehet, hogy volt, mert ugye a tanítványok is már messziről figyelték, hát lehet, hogy messzire ő is ott volt, csak
meg hát nem tudjuk, hogy amikor azt mondja a Szentírás, hogy sok más asszony is, hát, hogy ott nem voltak-e köztük.
Ez érthető bele, de ők annyira előtérben voltak, hogy Jézust szolgálják, és házukba fogadták, és hát tényleg a legnagyobb csodát Jézus, mert szerette őket Jézus, és hát hiányoltam ebből a részből, hogy nincsenek megemlítve, hogy ők ott voltak.
Hát én arra gondoltam, hogy az asszonyok látszólag sokszor csinálnak értelmetlen dolgokat, mert hát vegyük csak azt, hogyha valakinek kisgyereke van, én úgy gondolom, hogy ez teljesen bevett szokás, hogyha az a gyermek egy sebet szerez valahol, akkor az édesanyja ráfúj, megpuszíja, és akkor már nem is fáj annyira. Tehát ez a szeretet, tehát értelmetlen dolgokat is lehet csinálni, csak szeretetből. Aztán a másik pedig az, hogy amikor Jézus megszületett, akkor is egyszerű emberekre volt rábízva az angyali üzenet, a pásztorokra. És amikor meghalt és föltámadt, akkor az örömhír is egyszerű emberekre, az asszonyokra lett rábízva, akiknek volt a szíve annyira nyitott, hogy az angyalnak elhitték ezt a dolgot, és akkor elindultak gyorsan, hogy az örömhírt továbbadják. A szívükbe félelem volt, bár ugye az angyal azt mondta nekik, hogy de ti ne féljetek. És amikor hittek, és a szívükben félelem volt, de az inkább Isten félelem, és elindultak, akkor találkoztak Jézussal, és leborultak, és fogták a lábát, szinte nem akarták elengedni, hogy ne menjen el, ne hagyja ott őket. Ez számomra egy olyan üzenetet hordoz, hogy ha nyitott a szívünk, hiszünk és bízunk, és megtesszük a magunk lépéseit az Úr felé, biztos, hogy eljön velünk szembe. És felkarol minket, és a másik pedig az, hogy ha az ember nagyon szeret valakit, én emlékszem el, hogy amikor a fiam halál hírét megkaptam, akkor este volt 8:45, és nem tudtam megnyugodni, és másnap mondtam a férjemnek, hogy ha ő nem jön el velem Szententére a halottas házba, én akkor is elmegyek. Mert nekem meg kell győződnöm a valóságról, és bementünk a halottas házba, és egy ilyen nyitott koporsóba, egy ilyen X-lábú tákolmányom volt a fiam, és nem éreztem félelmet a szívembe. Csak a bizonyosságot, hogy ez a dolog visszafordíthatatlan. és nem is féltem megfogni őt, és megsimogatni. Szükségem volt rá, hogy érezzem, hogy lássam, hogy most tudom. Csak én mit szeretem.
Köszönöm magának, hogy ezt elmondta, és annyi év után is nehéz biztos ez a dolog. Ha én azt gondolom, hogy ami az asszonyokat mozgatta, az egy egyszerű szeretett gesztus volt, hiszen nem zártak hermetikusan ezek a sírok, ugye Lázár meghalt, akkor is mondja Jézusnak, Márta, hogy nem negyed napja szava van már. Tehát lehet ez érezni a sírnál bomló emberi testnek a szagát, és a fűszerek, az átható illatú fűszerek azt a célt szolgálták, hogy valahogy ellensúlyozni lehessen a test felbomlásának a szagát. Dostoyevszky van egy műve, amiben leírja ezt egy starecnak, a papnak, egy szent embernek a halála után, hogy milyen megrendülést vált ki a tanítványaiból az, hogy túl a szaga van a mesternek, aki hát majd nem is tanítettek a tanítványai korábban, és ha a Mózes öt könyve a kötelező törvények között elhívja a figyelmet a temetésnek a kötelezettségére, akkor ennek az egyik oka éppen ez, hogy az embernek a méltóságát valamilyen módon őrizzük azáltal is, hogy méltóképpen veszünk búcsút a lehető legkisebb megrendülés. Az egyik, ami úgy, hogy a lehető legkisebb megrendülést okozza a búcsú. És nekem tetszik, hogy az asszonyok bármekkor és bármilyen váratlanra, jó, hiszen váratlanra nem könyvben Jézus, mégis egyetemén készültek rá a környezetében. Nem veszítik el a fejüket, hanem ilyen apró részletekre is ügyelnek és gondot fordítanak arra, hogy akit ők szeretnek, az méltóképp távozom a világból. A másik pedig, hogy többen fölültetek a figyelmet arra, hogy van valami irracionális ebben a bőcselekedetükben. Mint ahogy a szeretet maga az csak részben hát logikus és következetes döntéseknek a sorozata az is, és kár lenne, ha szeretetből hiányozna a megfontolás, átfondolás és a következetesség, de a szeretetben van valami olyan többlet, ami külvilág számára mindig megbotránkoztató. Annak, aki benne van, akit a dolog közelből érint, annak ez a legtermékletesebb dolog, és ahogy mondjuk te mondtad, hogy a fiadat meg akartad simogatni, ami nem neki okozott már vigasztalást és örömet, hanem valamilyen módon téged erősített meg, és talán a világ számára, és most egy dolog is, ami számunkra is ajándék, hogy ezt a kis részletet is így megtudhattuk a te nagy fájdalmában. De szóval, hogy ez ő szeretetüknek egy természet. A harmadik dolog, ami eszembe jutott, hogy ki másnak jelent volna, hogy a tanítványok egyszerűen nem voltak olyan állapotban, hogy velük tárgyalni lehetett volna. Ez az igazság, hogy ők el voltak foglalva egyrészt azzal a hát megrendült érzéssel, hogy gyengének bizonyultak, hogy szétfutottak, hogy volt, aki megtagadta őt, nem kell lecsetelni, hogy Péter is milyen állapotban volt. És hát voltak elítélni való dolgok az ő esetében, és az asszonyoknál ez nem volt. és negyedszer pedig, hogy Isten az ilyen irracionális hűségre is válaszol. Ez a görgesetek is megnyugtatik nektek, keresetek és találtok. Ez egy olyan bátorítás, a hitnek egy olyan... A kutatókban van ez a bátorság, vagy olyan fajta hit, amin a világ mosolyog. És hány felfedezés született így, hogy emberek feladták, nem látták értelmét, de ők kerestek. És egy orvos, aki egy nagyon furcsa betegségnek a gyógyszerét találta, meg ő róla mondták, hogy egy másik kísérletén az 5 mázsa divisztát használt el, és a szemére vetették, és mondták, hogy az így halva született ötlet volt, és mondta, hogy most már ő is tudja, de akkor muszáj volt ahhoz neki makacsul és türelmesen elvégezni, hogy rátaláljon közben arra az útra, aminek a végén hát rátalálta gyógyszerre, amiben mások nem hittek. És ő vállalta, hogy nevetségessé válik a keresgélések közben. De hogy Isten válaszol ezekre a... különösen az anyákra. Én nem véletlenül mondja hithősöknél, hogy asszonyok visszakapták halottaikat. Nagyobb az új hűség, talán erre gondolok, és Istennek tetszik és válaszol ebbe a halálmegyetőbb bátorságot és hitük. Sokszor mint a
férfi. Van két kérdés, amire nem tud az ember válaszolni, csak találgatni tud. Az egyik, hogy Péterrel való találkozásáról semmi nincs feljegyezve a Szentírásban. Hogy annyira elfedezte volna Isten, hogy mit is mondott Jézus Péternek. Mert ugye a Lukács evangéliuma mondja, amikor az emmausi tanítványok vissza mennek, akkor újongva fogadják, hogy feltámadott az Úr és megjelent Péternek. És ő Pál apostol is hivatkozik rá, amikor a feltámadás tényét magyarázza, hogy megjelent Péternek, aztán 500 atyafinak, de semmi nincsen arról, hogy ez hogy történt. Ennyire részletezi mind a négy evangélium, hogy az asszonyokkal ez volt, az volt, mindenféle oldalról, és azt nem. És a másik érdekes dolog, hogy Pál abszolút nem említi, hogy és megjelent Mária Magdolnának, hanem nagyon józanul az asszonyokat kizárva mindenből elmondja, hogy amikor az Úr feltámadt, megjelent Péternek, aztán a 12-nek, aztán 500 atyafinak, akik közül sokan ma is, az asszonyokról egy szó sincsen. Hogy ennyire férfi párti lett volna Pál apostol. De bocsánat, csak még egész röviden az anyai szeretetről egy nagyon megrendítő történetet olvastam tegnap. Egy orvos mondja sokféle egyéb tapasztalata között, hogy egy asszony került az osztályra, akinek a leleteiből világos volt, hogy nem lehet segíteni rajta. És hát nagyon őszintén leírja az orvos, hogy ilyenkor azt írja, hogy az orvos nem tud hozzászokni, hogy meghal a beteg. Hümmögnek, és majd meglátjuk, az eredmények még nem készek, és az asszony megmondta, hogy doktor úr, nem szükséges áltatnia engem, én egészségügyi vagyok, tudom, hogy gyógyíthatatlan a betegségem, nem fogok felépülni, egy vágyam csak, van csak, a fiamtól szeretnék elbúcsúzni. És a fia valamilyen állami szolgálatban volt, de olyan titkos szolgálatban, hogy az asszony a leveleit is csak a belügyminisztériumon keresztül tudta küldeni neki, és hát az orvosok sürgősen belügyminisztériumhoz fordultak, hogy az anya halálos beteg, küldjék haza a fiút szabadságra. És ezt a választ kapták, hogy a fiú Afrikában van, nem mondhatják meg, hogy hol, nem mondhatják meg, hogy milyen küldetésben, és hát majd értesítik. És közben az asszony állapota romlott, hát nem akarom hosszan elmondani, ő elég hosszan elmondja, hogy annyira, hogy mert nem lehetett elhinni, hogy él még. A leletei olyanok voltak, kalcium szintről mondja ott valamit, hogy az már olyan volt, hogy ilyen állapotban már nem élnek az emberek. És az asszony egyre mosolyogva mondta, hogy tudom, hogy látni fogom még a fiamat. És hát az orvosok sajnálták végtelen. És nem tudom, talán egy hónap vagy kettő is elmúlt, már nem tudom mennyi, az asszony már szinte összeaszalódott. És nem értették, hogy nem hal meg. És egy éjszaka dörömböltek a kórház kapuján, és a portás tudta, hogy ez a beteghez mindenkit be kell engedni. Fia volt, beruhant, átölelte, és az anya fél óra múlva meghalt.
Hát én nem ilyen szomorú dolgokat akarok mondani az utóbbi időben. Nagyon eleven érzem és élvezem is az asszony mozgalmasságot itt a gyülekezeten belül is, és nagyon tetszik nekem ez. És én most is úgy látom, hogy a lényeget látták meg az asszonyok, mert hogy hány angyal van, meg kertész, meg nem kertész, meg hogy vannak ő, az nem lényeg. Én szerintem ezek a mellékes dolgok, az a fontos, amit ők láttak, hogy a sír üres, és az jutott mindjárt eszembe a kis hercegből, hogy a szívével lát jól az ember igazán, és azt hiszem, hogy ez az, ami nagyon fontos útravalója az asszonyoknak, hogy lehet, hogy nem olyan átgondolt és bölcs mindig a dolgok, de a szívükre sok mindenben ráéreznek, akik ott vannak Isten közelébe, amivel megérzik a lényeget, azt is, hogy nekik mi a szerepük a történetben, mi a fontos, mi a tennivalójuk. És hát milyen dolgot Gábor is elhakolt előlem, elmondott, hogy végül is ez a dolog, hogy ők mentek a keretekkel. Ez olyan kedves nekem, ez azt jelenti, hogy megy az élet tovább, hogy nem állnak meg a dolgok, hogy történt egy tragédia, mert pont ezzel foglalkoztam is, amire nem voltak felkészülve, ami összezavart mindenkit, hogy a tanítványok szétrohannak, egy pogány százados mondja ki azt, hogy ez Isten fia volt. Tehát, hogy valami olyan szörnyű káosz, amiben nem lehet mit csinálni, és az asszonyok ebben is csinálnak egy nagyon ügyes mechanikus dolgot, ami még terápiás célra is alkalmazható, és ami nagyon fontos közegészségügyi feladat, fölkapják a kosarakat, és elindulnak egy nagyon gyakorlatias dolgot véghez vinni, miközben tényleg ez történik, hogy hát nagyon, most nem akarom így szembeállítani a dolgokat, de hát ezt te is kimondtad, ezért nyugodtan merem mondani, nagyon okos és bátor férfi tanítványok bezárt ajtók mögött ott citeráznak, és hát az asszonyok veszik észre a nagy változást, és hát ha ők nem mennek a kosaraikkal, akkor ki tudja, hogy mikor derült volna ki ez, hogy ez történt. És nekem ebben nagyon kedves, ebben semmi nincs ilyenben, nem, hogy na hát bezeg a férfiak megnézhetik magukat, de hát azt hiszem, hogy Isten gondoskodik mindig ilyen dolgokról, hogy akikről az ember maga is sokszor kicsit figymálva beszél, vagy hát olyan kicsit úgy megmosolyogja, hogy hát kedves egyszerű testvér, vagy nem tudom mi, és hogy az ember sokszor meglepik a kedves egyszerű testvérek, hogy kritikus pillanatban milyen praktikusan és milyen jól gondolkodnak a dolgokról. és hogy nagyon is a helyükön voltak, és én azt gondolom, hogy sokszor a lényeget nem is a bölcsessége, okossággal lehet megérteni, hanem igen, hogy az ember a szívén keresztül érzi meg, hogy valami lényeges dolgot kell és tud tenni most ebben a pillanatban, és az asszonyok a legjobbat tették, amit tehettek. De ez nem a férfiakkal ellentétben, annak ellenére, amit az előbb mondtam, hanem mert Isten valahogy ebben a történetben is rehabilitálni akarja azokat, akiket a társadalom kicsit lekezelően talán és elnézően nem a maguk méltóságával, hogy Isten beszél a segítőtársról, kezeltek akkor. A másik, ami még eszembe jutott, ez már kicsit ilyen politikai dolog, hogy a mostani magyar kormány az egyetlen, ahol nincs női miniszter a kormányban, a most alakultban. És én még most erre is gondoltam, de lehet, hogy nagyon kozmetikázom ezeket a politikusainkat, hogy lehet, hogy amiatt, ami vár most minden miniszterre, ami ez az adtak, ami ez a roham, aminek ki vannak téve, hogy talán nem akartak most még lovagiasságból is, de hát
ez egy csak... asszonyi miniszter,
igen, nem is hát látni. Ugye, hogy ami, aminek ki lesznek most téve, hogy ez talán nem nőnek való tényleg ez a roham, és hogy ez is benne van, nem biztos, lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Nagyon.
De valóban úgy néz ki, mintha ez most egy nagyon veszélyes pozíció miniszternek.
Igen, éppen mondom, hogy láttam itt a híradóban, hogy megnéztem azért, hogy adrenalin szinten mert kicsit felfúrbózzam a híradót, és hát ott a Demszkit is egy ilyen kis nyálas, nyápi fiút meghajigált a tojás, ha valahol ment valami hivatalban, elkapták a fiatalember, csak hogy ez most ugye fel lett szabadítva, hogy mindenki, aki nem a másik oldalon áll, az meg lehet bélyegezni emiatt, és meg lehet fenyíteni.
Demszki is benne van a kormányban?
Hát nem, csak ő is, az SZDSZ-hez közel állók most azok vannak. A Morvai Krisztina tett egy ilyen felhívást, ugye nem minden azt, hogy akadatik.
Hogy miért?
Tessék, egy ilyet, hogy mindenki, aki az SZDSZ-ben tis, aki SZDSZ-es, vagy SZDSZ-szimpatizásnak ismert, azt nyugodtan meg lehet szólítani, és a leghatározottabban elítélni az ő hovatartozása miatt. De most el lehet képzelni, amit eddig tapasztaltunk, hogy annak mi ez a határozott elítélés, és
annak a Morvai Krisztinának kéne küldeni egy söprűt.
Van neki szerintem, használja is őt, ahogy
érdekel. De egy akkora sötét, hogy lovagolni tudja az
előre. Lovagol is rajta neki.
Motoros. Gyorsan, turbósebesség.
Tehát vannak ilyen nők is, és olyan nők is, de mindent egybevetve éljenek az asszonyok, ez a konklúzió.
Éljenek azok az asszonyok, akik jó időben, jó helyen vannak. Természetesen a férfiak
is. Igen, az asszonyokról van szó.
Kinek mondanánk meg a jó hírt, amit
a férfiak? Kábbi imádkoznál velünk.
Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a feltámadás csodáját, az élet diadalát, a te ígéreteid valóra váltását, és azt, hogy lehetetlen volt a halálnak fogva tartani a mi Urunkat, Jézust, aki nem csak önmagáért, hanem a mi megigazulásunkra és a mi örök életünkért is feltámadt. Imádkozunk azokért, akik különösen is nehéz terhet visznek, asszonyokért, özvegyekért, gyászoló anyákért, világbármely pontján, hiszen a háborúkban is az ő bánatuk a leglátványosabb, vagy Olaszországban most a tragédiában. Imádkozom azért a családért, amelyik ma temette fiát, és ahol feleségem túl édesanyja és nagymama is van még. És imádkozom hozzád, Uram, Andikáért is, akinek az állapota megint súlyosra fordult, könyörüljön rajta, és az ő anyját is te erősítsd meg, hogy támaszra tudjon menni ebben a nehéz időszakban, és ami imádkozzunk hozzád a kormányért is, mi megkeveredett szegény népünkért, azokért, akik gonosz módon bújtogatják az embereket, könyörülj rajtunk is, vagy bölcsességet azoknak, akikre felelősséget terheltél, és áld meg bennünket, és tarts meg a te szeretetedből itt. Amen.